jönnek az Atyától, és a világra jöttem, most ismét elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Kedves testvérek, az üdvözítő így foglalja össze az ő egész életútját, a megtestesülés titkát, amikor megalázta önmagát, kiüresítette önmagát és emberkedett, és most pedig visszatér az Atyához, ugyanezzel az emberi testtel, amelyel végig élt egy életet, keresztül ment a szenvedésen és a halálon, és most a föltámadás dicsőségében öltöztetve fölviszi megdicső testét az Atya jobbjára, elmegy előttük, hogy helyet készítsen számunkra. Ezt fogjuk ünnepelni most csütörtökön, fogunk megmenetelének ünnepni, föltámadás után a 40. napon. A 40. előtti három nap, tehát az előttünk álló hétfőket szerda, hagyományosan könyörgő nap. Úgy hívjuk magyarul, hogy keresztjáró napon. Tulajdonképpen a cél az, hogy összegyűjtsük imádságainkat, kéréseinket, és ezeket átadjuk a mennybe készült üdvözítőnek, hogy fölvéve a mennybe, mint főpapunk, mint legfőbb közvetjárunk, ő maga terjessze ezeket a mennyei Atya elé. A szokás 450 körül keletkezett, Szent Mamertus Niemei püspöknek, egy galilai püspöknek köszönhetjük, aki abban az évben, amikor földrengések, járványok, különböző természeti csapások pusztítottak, bevezette ezt az engesztelő könyörgést, körmenettel egyetlőbe, a mennybemenettel előtti napokon. És a régi magyar vallásosságban és kultúrában is ez természetesen minden évben ismétlődött, hogy körbejárták, körmenettel a település templomai, kápolnái, ütleti keresztjei, a minden szentek litániáját énekelve, és könyörögve a legkülönbözőbb testi és lelki szükségleteit. Éppen ezért a mai vasárnapnak is a fő témája az imádság. Nagyon sokszor fölteszik a kérdést, hogy hát ha Isten minden tudó, akkor miért kell egyáltalán imádkozni? Nem tudja, hogy miben kell segítenie? Nekünk kell a kultára adni? Természetesen Isten tudja sokkal jobban, mint mi, de mégis megparancsolja azt, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Sőt, ő maga is példát adott, amikor egész éjszakáton át imádkozott az Atyához. Ez a szüntelen imádság természetesen azért nem szó szerint belő, mert amit itt a Földön élünk, hát mindjártunknak szüksége van, hát például egészre, pihenésre, munkára, különböző földi feladataink intézésére, tehát szó szerint nem lehetjük, de azért, aki rendszeresen imádkozik, naponta többször is a megadott időpontokban, az szüntelenül imádkozik. Azért kell imádkozzunk az Úr Jézus tanítása szerint, mert ezáltal elismerjük, hogy nem vagyunk elegendők önmagunknak. Nem tudjuk a szükséges dolgokat önerőből megteremteni, hanem tőle kérjük. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék Istentől száll alá, a világosság Atyától, adott múlt vasárnap a szentleckében. Tehát az imádkozó ember alázatot gyakorol, elismeri teremtményi voltát, elismeri saját lehetetlenségét, méltatlanságát, és ráhagyatkozik az Úrra. Ez a bizalomteljes ráhagyatkozás személyes kapcsolatot hoz létre. Végső soron tulajdonképpen azt kérjük, hogy Istennel együtt lehessünk egy örökké valóságon át. Végső soron magát Isten kérjük, az ő szeretetét, az ő barátságát, a vele való egységet kérjük, mert minden más az kevesebb ennél. Tehát az örök életre irányul a végeredményben minden egyes imádságunk. És kedves testvérek, a kérésünk ahhoz, hogy valóban megalapozott legyen, hogy valóban esélyünk legyen a meghallgatás, az ő alázatos követésére, ez alapvetően egy imádkozó embernek a magatartása. És mi történik akkor, hogyha nem teljesül a kérés? Hát ez a hitnek egy rendkívül nagy próbavétele, amikor valaki évekig imádkozik egy kegyelemért, valamilyen súlyos veszélyben, súlyos problémában, és úgy tűnik, hogy hát semmi választ nincs, mint hogyha az ég zárva lenne. Miért engedi meg az Úristen ezeket a helyzeteket? Hát először is lehet, hogy nem várja magunkra. Bármilyen erősen is kérjük azt a kegyelmet. Isten minden jó, sokkal jobban tudja, mire van szükségünk, és végtelen szerető, tehát semmi olyan nem adna meg nekünk, ami árulkodott is a kárunkra lenne. Főleg nem a lelki kárunkra. Vagy pedig a javunkra várnak, csak nem így, és nem most. Tehát valaki egy más módon, vagy más időben fogja nekünk megadni, és általában, hogyha nagyon késleltetni a választ az imádra, akkor sokkal nagyobb dolgot akar nekünk megadni, sokkal nagyszerű dolgot, mint amit mi elképzelünk, és amit mi szeretnénk. Tehát mint egy kitágítja a szívünket, hogy ezt a nagy kegyelmet képesek nekünk befogadni. Tehát a maga idejében az Isten teljesíti a kérést, mert mindig meghallgatja a benne bízónak az imádját. Hiszen hallottuk a mai evangéliumban is, hogy a mennyei Atya szeret titeket. És hát melyik az a szülő, aki süket maradt a gyermeke kérésére? Tehát a mennyei Atya a legfontosabb, a legszeretőbb szülőnél is szerető és gondoskodó. Az is lehet, hogy a imádság teljesítésének a halasztása próbára teszi a hitünkre, hogy a hitünk megerősödjön, hogy az állapotos imádság által még nagyobb bizalmunk legyen az Atyában. Tehát alapvetően az imádságunk legyen Krisztus nevében intézett ima. Tehát ugye ezért van az, hogy a római liturgia általában a hivatalos liturgikus imákat mindig az Atyához intézi, de a végén hozzáteszi, hogy Jézus Krisztus által. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy bármit kér meg az Atyától az én nevemben, azt megadja neked. De nem elég csak szóval oda tenni Krisztus nevét, hanem az is fontos, hogy Krisztus lelkületével kérjük. Semmi olyan ne kérjük, ami Krisztus lelkületétől idegen lenne. Azután imádkozzunk a kegyelem állapotával. Igaz, hogy a bűnös embernek az imája is eljut Istenhez, de ez az imádság elsősorban a megkérést kell, hogy kérje. Tehát, hogy megadja az Úr a segítő kegyelmet, hogy megbánjál bűneimet, megkérjél a bűnös állapotomból, visszanyerjem a kegyelem állapotát, és ilyen módon valóban méltó álljak az Atya elé, és ilyen módon a kérésem erőt kapjon, és hatékonyságot kapjon. Ezért mondja a Szent Pál, hogy sokat elérhet az igaz ember könyörgése. És hát ugye hozzáteszem, hogy kik a legigazabb emberek közülük, hát azok, akik már eljutottak a mennyországba, akik már végig harcolták ezt a föld életet, hősies erényekkel, és már ott vannak a célban. Ezért van az, hogy az Atya Szent Egyház a keresztjáró magokon is, de minden olyan szertartásnál, amikor nagy kegyelmet ír az Úrtól. Például a püspök vagy papszentelés, vagy örökfogadalom a szerzetesek esetében, vagy akár mondjuk egy vízkereszti vízszentelés is. Tehát mindig oda teszi a minden szentek litániáját. Azért, mert ugye a megdicsőlt testvéreinek az imája sokkal hatékonyabb, mint a mi, a gyarló földi bűnös embereknek az imája, hiszen ő teljesen tisztán, teljesen isteni, teljesen Isten közelében vannak, és hát ő a legigazabbak, tehát az imájuk igencsak hatékony. Ez az imádság legyen alázatos, bizalomteljes, figyelmes, kitartó, hálatados, Isten akaratát elfogadó, tehát mindig az a végszó, hogy de ne az én akaratom legyen, Atyám, hanem a tiéd. Ugye nem kényszerítettük Isten, hogy tegye meg a mi akaratunkat. Nem is ez az imádságnak a célja. Sem, hogy tudtára adjunk, hogy mi hogyan segítsen rajunk, sem, hogy kényszerítsük ő, hogy bizonyos módon cselekedjen. Hiszen Isten öröktől fogva meghozta az ő A szeretet viszont nem befolyásolva törünk ember, hanem valóban minket tesz alkalmassá a kegyelem befogadására. És az igazi nagy érték az, hogy végül is időt töltöttük az Úristennel. Tehát, hogy mindegy, a kegyelem napjánál naposztunk, töltegeztünk, hogy befogadjuk az ő kérdés is, kérelem kegyelmeit is, amiket ő nekünk adni akar. Mert az ima az mindig formálmestélek. Tehát ezért van az, hogy az egyház hivatalos imájában benne vannak a zsoltárok, benne vannak az Istenről sugallazott szövegek, a szentnek a írásai szövegei. Tehát, hogyha sugallazott szavakat is mondatokat ismételnek be, akkor ez az Isten igéje, ez a Szent Szó engem is formál, folyamatosan alakít. Tehát az imádság az ilyen módon is a hasznunkra válik, hogy minket ez alkalmassá Isten társaságára, amire az örökké valóságban készül. Éppen ezért kell a csend is, kell a szemlélődés is. Az ima az nem egy szabadatlan szó áram, nem ima való, hanem valójában egy odafigyelés az Úristenre, mert hogy ő is akar beszélni, akar szólni hozzánk. De az Isten nagyon hallgató, nagyon diszkrét és csendes, és ezért kellene nekünk is elcsendesedni, hogyha meg akarjuk hallani az ő szavát. És hát, hogyha már az ima hatékonyságáról és meghallgatásáról beszélünk, hát az egyik legkősiesebb imádkozó a egyházunk történetében az a szent, akinek a héten volt az ünnepe, és a mi templomunkban, hát egy külön kápolna is van az ő tiszteletére, hiszen nagyon-nagyon sokan folyamodnak az ő imáért. Ez ugye Kassai Szent Rita özvegy, illetve szerzetes nő. Többen is voltunk csütörtökön az ő ünnepén, és ugye egy olyan középkori olasz falusi leányról van szó, aki akarnak ellenére, már ő szerzetesen szeretett volna lenni, és mindig az imádságban és az önmegtagadásban lehet örömét, de a nagy szegénysége miatt 12 éves korában hozzáadják egy durva lelkű, kegyetlen szívű és viselkedésű férfihoz, aki egyáltalán nem becsülte az ő feleségének a jóságát, lelki szépségét, hanem rettenetes módon vált vele. És Rita ebben a helyzetben, amikor úgy tűnt, hogy Isten, hát a legnemesebb kérés, hogy ő szerzetes legyen, a neki szerette életét, nem hallgatta meg, de nem szűnt meg imádkozni Rita, ezúttal a férjének a megkérésére. És elérte szépen lassan az imáját, hogy a férje először megérte, hogy templomba járni, engedte, hogy a két igen fiát, ugye vallásosan nevelje, és végül ez a fél is megtér. És amikor már úgy gondoljuk, hogy hát kedjen, mert ugye boldogan éltek, amik ennek haltak, történik egy tragédia, hogy a félét meggyilkolja a régi ellensége bosszúból. És ezután nem sokkal Ritának a két gyermeke is meghal. Hát megint csak minden oka meg lett volna emberileg nézve, hogy kétségbe essen, és hátat fordítson az Istennek, aki ennyire szinte ellene dolgozik, szinte az ellenkezőjét teszi annak, amit Rita szeretett volna és várt volna. De hát Rita ebben lehetőséget látott arra, hogy a leánykori állán megvalósítsa, és 36 éves korában mégis már közvetjén bebocsátását kéri a Kássai ágostonos nővérekhez, akik viszont elutasítják. Azt mondják, hogy neki csak várjuk kellene, közvetjeket nem fogadnak be. De Rita tovább is imádkozik, és az Úristen ezúttal nyilvánvaló csodában segít, hiszen megjelenik neki keresztel a Szent János, Szent Ágoston és Tolentino Szent Miklós, aki ágostonos szent volt, és bevezeti ő éjszaka a zárt kolostorba. Csodálatos módon. Hát Rita ugye nem talált éppen lelkes fogadtatása ennek ellenére, de hát az ő állatatos imája, alázata, munkás, szerény élete, kedvessége megnyerte Ignácio Bózsák, és mégis ez az unokatestvér, amikor elment a szülőfalujába, a Korénába, és ott ugye még a végén kertjét meglátogatta, hát egyetlen egy rózsa nyílt ki a száraz rózsa bokról, és ezt a rózsát elvitte Vitának, annak jelé, hogy az Úristen nem felelkezett rózsát. Az Úristen hűséges az ő kérdéhez. Ezért szeretem rózsákat, szeretnék a mindenki. És végül, amikor meghalt, hát a teste rózsával maradt, mint a mai napig teljesen rózsával állapotban, az egy üveg koporsóval, és hát a katolikus egyház egyik leghíresebb szentje, pontosan a közbenjáró merejénye. És hogy mit érez a közbenjáró merejénye, hát nézzük csak meg a templom fő kapujánál, a bejáratnál, hogy mennyi hála távol van ott, hogy hányan hálát adnak az Úristennek, hogy itt a közbenjárására meghallgatja őket. És még van egy dobozunk, ahol még ennél is több további hálatával van, némelyek egészen friss készítésűek, tehát a 2000-es évek közepéről, hát ugye a mai korban gyakorlatilag, tehát ugye ezeket is majd ki fogjuk függeszteni a falra, mert ez is bizonyítja, hogy aki bizalommal fordul az Úristenhez, és ráadásul még a szentek társaságában folyamodik hozzá, az ilyen vagy olyan módon a maga idejében meghallgatás nyer. Lehetetlen, hogy az Úr ne figyeljen, és ne érítsenek a szívét az ő gyermekeinek a szükségek, fájdalmak, nehézségek. Tehát éppen ezért használjuk ki az előttünk álló napokat, mint bűnbánat és könyörgőt napokat, hogy az összes kérdésünket bátran megfogalmazva átadjuk az Úrnak, szálljuk rá az időt és a figyelmet, használjuk ki a kegyelmi napokat, mert az egyház által az imára, a közlemjárás, az engesztelésre kijelölt napok kegyelmi napok, amikor még több kegyelmet nyerünk. Hiszen az Atya szeret minket, és azt akar,